Ötödik fejezet, melyben Kisvajkai és Kőrösshegyi Vajkai Ákos bogrács gulyást, borjú szegyet, vaníliás metéltet eszik, és rágyújt egy szivarra. Sárszeg kispont a térképen. Semmi nevezetessége nincs, csak egy zenedéje, meg egy rossz könyvtára van. Az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik, de vasárnap délelőtt, a Szent István templom előtt, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan, igazságosan és rettenetesen ott lebeg az Isten, ki mindenütt jelenlévő, és mindenütt ugyanaz, Sárszegen épp úgy, mint Budapesten, Párizsban és New Yorkban. Délelőtt 11:30-kor van a csöndes mise. Erre az előkelő osztály jár, megyei urak, jobb hivatalnokok, gazdag polgárok, akik megkülönböztetik magukat a többi közrendű halandótól. Velük jönnek feleségeik, eladó lányaik. Fiatal emberek kísérik őket, az udvarlók, kik hátul, a pillérek mögött állapodnak meg a szentelt víztartónál. A leányok az anyjuk mellett ülnek, bebe pillantanak imakönyvükbe, fejüket a padra hajtják, és fölsóhajtanak, valahányszor csöngetnek. Apró zsebkendőkkel törlik szemüket, mintha sírnának. Éles illatszerek nyilalnak a levegőn, egymással feleselve. Az illatok valóságos hangversenye ez. Ezért szagos misének is nevezik. Nem csak a lélek fölemelkedése, hanem társadalmi esemény is. Feltűnést keltett, hogy Vajkaiék ezúttal hiányoztak. Rendes helyük a jobb második pad szélén üresen maradt. Ákos udvarra néző, nyírkos dolgozó szobájában hevert, kerevette török mintás szőnyegén. A kerevet kényelmetlen volt, keskeny, kurta, mint náluk minden bútor. Ösztövér testesen fért el rajta, lábát nem tudta kinyújtani, csak úgy, hogy támlájára tette. De ezt már megszokta, nem is gondolkozott rajta. No, nem fázott, betakarta magát vastag, meleg, teveszőr takarójával. Nézte a mennyezet figuráit, majd elunva ezt, könyves polcához nyúlt, mert fektében is elért, kiemelve onnan a főrangú családok és a gótai almanak közül Nagy Iván 11. kötetét Magyarország családairól. Szórakozottan lapozgatta. Semmi különöset sem lehet benne, hiszen ismerte már minden adatát, minden betűjét. A könyv hamar kihullott kezéből, és így gondolkozott. Vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Soha sem ettem ilyesmit, és nem is láttam egész életemben. Fogalmam sincs, hogy milyen. A vanília idegen, izgató illatát nagyon kedvelem. Fölöttébb kellemes lehet, az orrot csiklandja a szaga, és hízeleg az ínynek is. De vajon rajta van-e a gyengéden sárgáló tésztán a fekete afrikai fűszer, avagy nélkül szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam nevét egy pillanatra a túros gombóc, gyümölcs, habkosár és mogyoró torta között, mintha álmodtam volna. Mégsem lehet elfelejteni. Összeráncolt a homlokát, szigorúan elhessegetve ezeket a bóhó, hozzá méltatlan gondolatokat. Pacsirta jól főz, ez kétségtelen, de legalább mindenki azt állítja. Természetes, hogy jól főz. Nem is jól, hanem csodálatosan. Szakács művészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régente, mikor társaságok jártak ide, valósága ünnepelték. Céfra Géza is, a gaz fickó, igen, ő is. Igaz, hogy az ételek készítésében egyéni. Sohasem használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert, s a sírt is vékonyan adja. Takarékoskodik, és helyesen teszi, mert kis vagyonkánk folyton fogy. Hozományához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni, nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségtel is a nehéz konyha, csak a franciás koszt, az való nekünk. Most fölült, szaglászott a levegőben. Különös orrában még mindig ott lebegett az étterem szaga. Kivehetetlenül makacsul tolakodva, a bűzös illat, az illatos bűz, az a kegyetlen aroma, melyben a zsíron pirított hagyma párája érzik, elvegyülve a sós kiflik kömény szagával, és a sör kedves, keserű komló leheletével visszafeküdt párnájára. Borjú dió, ez is rejtély. Az ember a dió gerezdjére gondol, édes, olajos, de nem az, hanem hús, olvatag puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájában, Nem érdektelen? Jó előételek után, mert az étlap említ, olajvaj, halból, vagy orosz ízelítő. Ha-ha-ha, de furcsa! Boszorkányos, ostoba nevek! Habart tojás csirkemájjal, csuka fehérborban, vagy velő barna vajban. Hagyjuk ezeket a szamárságokat! Megigazította párnáját, hogy kényelmesebben feküdjön. Pacsírta, gyenge gyomrú szegényke, a kövér is nem bírja a súlyos ételeket, gyakran hány. Mindnyájunk érdeke, hogy egyszerűen étkezzünk. Annál remekebben sikerülnek azonban a tápláló becsináltak, a rizses húsok, főkép a rizses húsok, a rizses húsok, meg a halovány, pápista színű piskóták, meg a darás metéltek. Szó sincs róla, hogy azért valamikor is éhe maradtunk volna, dehogy. Ja, hogyha ilyesmiket lehetne kapni a vendéglőben, ismerjük el, ott sem rossz, de az otthoni, a jó otthoni mégiscsak más. Ákos most elfáradt, és megadva magát mindennek, ami jön, lehúnyt a szemét. Például mit tettünk tegnap? Erőlevest, rizses csirkét, mágia rakást. Pontosan emlékszem rá, semmi többet, semmi jobbat. Vesz és társa azon más evett, ő bogrács gulyást evett, azt bizony. Nagyszerű, zsíros, vérvölyös gulyást, szegedi paprikával, és a burgonyáról, mely még párolgott a lé csöprögött, mennyire szerettem fiatalkoromban, még élt szegény mama a bogrács gulyást, a borjú, valamint a marha pörköltet, és mióta nem ettem, annak a jó Isten megmondhatója. Sohasem mertem rendelni, talán reávaló tekintettel, még akkor sem, amikor vendéglőbe mentünk. Könnyűlem lett szemében, elérzékenyült. Bűne ez! Azt mondják, az ördög incselkedik a pusztában bőtölő remetével. Hát, ha bűn, annál édesebb bánom is én. A bogrács gulyás nem lehet letagadni sem égről, sem földről. Az van a valóságban, van az asztalon, van vejszés társ előtt, van az étlapon. A göböly rostélyos és ürű gerinc között mindjárt a szűz sült és párult fartő szomszédságában. Aztán a többi mind, az is van, a sertés oldalas, erdélyi fatányéros rántott bárány, nem beszélve az angol, francia, olasz nyelvű ételekről, a bifsztékről, a tornedoszról, a fritto mistóról, az idegen nyelv zamatát lehelli, aztán sajtokról, kövérekről és soványakról, a pálpusztairól, pusztadőriről, trappistáról, és a borokról is, a csopakiról, az egri bikavérről, a mádi édesről, ezer jóról, ringatóról, és a leánykáról, mely karcsú üvegben kerül elénk. Leányka, kedves leányka, édes, édes leánykám! Nyílt az ajtó. Az asszony jött a takarításból. Rendetlenül folyt a háztartás, már elmúlt egy óra, csak most lett készen, nem volt benne gyakorlata. Halkan lépett be. Azt hitte, hogy ura elszenderedett, de Ákos a zajra ilyetten nyitotta föl szemét. Aludtál? Kérdezte tőle az asszony. Nem. Azt hittem, aludtál. Nem. Milyen sápat vagy? Dehogy. Valami bajod van. Ákos fölkelt a kerevetről titkos bűntudattal, mint a gyermek, kit valami csínyen kapnak rajta az ágyban. Nem mert feleségre tekinteni, szégyenkezett. Éhes vagy, mondta az asszony. Az a bajod. Éhes vagy, lelkem. Hiszen tegnap este óta megint nem ettél. Menjünk a vendéglőbe. Későn van. Nem kapunk helyet. Siettek is. Oly gyorsan elértek a magyar király elé, hogy csodálkoztak rajta. Az étteremben nagy zenebona volt, tányérok csörömpöltek, borfiúk vágtattak, pincérek szágultak. Maga a főpincér is ide-oda röppent a frakia fecske szárnyán. Számolt a papír cigarettadoboz hátán, visszaadott, markával kivetve az ezüstpénceket, fölvett a panaszokat, konyhába loholt, megint előbukkant, nyugtatta a vendégeket, és emellett a vasárnapi lázban csupa figyelem, hidegség, nyugalom volt. Vajkaiék asztalukhoz mentek, mert tegnap lefoglaltak. De ott egy három tagból álló, kedélyes társaság ebédelt. No, még csak ez kellett. A többinél is ültek, várakoztak kicsit. de az emberek vasárnap a pihenés kellemes érzetében akkurátosabban esznek, mint egyébkor. Meg fogukat is hosszan piszkálgatják, kenyérgalacsonokat gyúrnak, melyeket szívesen eljátszanak. A főpincér pár gyors szóval bocsánatot kért, és elszállt ismét a frakja fecske szárnyán. Az asszony azt tanácsolta, nézzenek át a másik vendéglőbe, a Barosba. Ákos duzzogva áldogált, mert roppant éhes volt, és étvágyat az ételek látása növelte. Most már azért sem akart eltávozni. Egyszerre két kar integetett feléje, Környei Bálint, a pálma mellett, a patkóasztalnál, egész hatalmas nagyságával fölállt, odahívta őket. Parancsoljatok ide! De nem zavarunk benneteket! Tessék ide, tessék oda! Mi már végeztünk, méltóztassék! A párducok már megebédeltek, asztaluk tele volt morzsával, csak füstöltek, iddogáltak. Jöttükre mindenki fölállt, hogy illendően fogadják az új vendégeket, még Szunyog is, ki állandó ittassága, s 89 kilója miatt nehezen mozgott vékonyodó lábain, bemutatkoztak. Átvették a házigazdák szerepét, és kedvesek, figyelmesek voltak. Pincéreket csöngettek oda, azok lesöpörték nyomban az asztalt, tányérokat, új poharakat hoztak, étlapot nyomtak a két újonnan érkezett kezébe. Ákos a főparancsnok és Szolyvai a komikus között foglalt helyet az asztal végén. Feleség az asztal fölé került, Priborcai a lilahajú patikárius mellé, kinél gyomorcsöppeket szokott venni, meg púder pacsirtának. Másik asztal szomszédja az a magas elegáns úr volt, a kürtőkalapos, ki már tegnap föltűnt neki, de nem tudta kicsoda, és a futó bemutatkozásnál sem hallotta nevét. Ez az úr szertartásosan kezet csókolt, ahogy tisztes matronának szokás, s finom, nem tolakodó figyelmével elárasztotta. Egyik ételt ajánlotta, másikról lebeszélte, mert ő ismerte a vendéglői konyhát, minden nap itt étkezett. Arca nyílt volt, bizalomkeltő, most borotválkozhatott. Állán még látott a rispor, és bőréből a barbély műhely nem kellemetlen illatszere párolgott. Egyszerre odajött ehhez az úrhoz a főpincér, fülébe súgott valamit, az étterem egyik sarkába vonta. A főpincér itt átadott neki egy levelet, melyre azonnal válasz vár egy hordár. Orosz Olga írta, a primadonna, kivel nyáron még együtt laktak, és arra kérte, hogy mielőtt végképp elválnak, még egyszer látni akarja, jöjjön el okvetlenül. Most magázta őt. Zányi Imre zsebre dugta a levelet, intett, hogy nincs válasz. Megszokta ő már az ilyen komédiákat. Távol létét felhasznált a Vajkai név, és megkérdez a patikáriust, tulajdonképpen ki is ül mellette? Mikor hallotta, hogy ő, Zányi Imre, a hős szerelmes, elcsodálkozott. Azt hitte eleinte, mondotta Pribocainak, hogy valami fiatal pap. De divatos zsakettje, könnyed, világfias modora, mindjárt egyebet sejtetett. Hát csak ugyan ő az. Még sohasem látta játszani, de már hallott felőle. A színész visszajött, ismét figyelt az asszonyra, kérdezett és hallgatott, összeszorítva vékony, szép ajkait. Majd beszélt, előadott záporos folyamatossággal, melyet francia társalgási darabokból tanult, kezét kicsi modorosan homlok elé emelve, azzal a mozdulattal, mert a színpados előszeretettel alkalmazott. Az asszony el volt ragadtatva. Csak leánykorában találkozott efféle tapintatos, kellemes fiatalemberekkel, azóta nem. Milyen friss, mennyire tudja az illemet? Milyen bohém, és mégis tisztességtudó. Ki is fejezte örömét, hogy végre személyesen megismerte. Erre a színész fölkelt, meghajult, alig szimpadiasan, s ő tartott a szerencséjének, hogy ilyen igazán előkelő úri családdal megismerkedett. Lenn az urak politizáltak. Exlexről, delegációról, Szél Kálmáról beszéltek. Á, szólt Környei, nagy koncepció államférfi, óriási koponya. Pribocai, ki régi 48-as volt, tüzeskedett. Azért talán, mert elment a bécsi Albrecht szobor leleplezésére? Ő a magyar miniszterelnök, szégyen gyalázat. Ez taktika volt? Felelt Környei. Taktika, bollongott keserűen Pribocai. Hát az is taktika, hogy Pesten a Henci szoborhoz a mi fiainkat, a mi honvédjeinket vezényelték ki. Bán fiat nem tett volna soha. Ez közönséges mameluk. Államérdek, szólt Füzes Feri. Pribocai most már dühös lett. Jog, törvény, igazság! Bosszantotta a kormánypárti ifjoncot. Schwarzgeb, zsoldos bécsi lakály! Füzes Feri mégsem tűrhette, hogy egy hatalommal lévő magyar miniszterelnökről így beszéljenek, ami sok, az aztán sok. Ő, ki minden hivatalos tekintét babonásan tisztelt, megkockáztatta. És a ti híres Kossuth Ferencetek? Talán a sztálcán hozza majd az önálló vám területet, meg a magyar vezényszót? Azt ne bánsd! Ő a mi Kossuth apánk fia. Ezt te nem értesz, kisöcsém? Füzes Feri elpirult, mérgesen jegyezte meg, bizonyos peckes fölénnyel. Én tisztelem Kossuth Lajos és a politikáját, de Kossuth Lajosnak is, mint mindenkinek a világon, megvan a maga fényoldala és a maga árnyoldala. És szétnézett. De erre mindenki elkacagta magát, még környei is, még a legvénebb mamelukok is nevettek, kik szintén tudták Füzes Feriről, hogy ez az igazi úri fiú nem volt ott, ahol az észt osztogatták. Füzes Feri pillanatra zavarba jött, majd azon gondolkozott, sérthet-e ez a hahotta egy gentlement, és kereste, kit provokáljon. De megbékítették, és ő tovább mosolygott. Ákos nem vett részt a vitában. Bánta is ő, Szél Kálmánt, meg Kossuth Ferencet. Nagyobb gondok, mélyebb kérdések foglalkoztatták. Magába süppedve ült, délelőtti álmai kóvályogtak fejében, arcán a rossz lelkiismeret árnya sötétedett. Feleségre tekintett, az asztal főmel javában evett. Erre, mintha elhatározna valamit, összeráncolt a homlokát, föltette vastag szemüvegét, belemerült az étlap szakszerű tanulmányozásába. Nem látta jól, mert a hektográfinta sok helyhez elmosódott. Ezért a felső mellény zsebében lévő nagyítót is elővette, melyen a literé armales szokta betűzgetni, és a szemüveg lencséjét megkétszerezve azon vizsgálta. Az ételek nemesi családfáján kereste azt, amiről már két napja szakadatlan álmodott új odaadó szenvedélye és ügybuzgalommal, mint valami 16. századbeli vajkait és bozsót, kinek származása még nincs egészen tisztázva. Végre ráakadt, ezúttal a töltött bélszín és sertéskarai között szerényen, de sokat mondon állt a bogrács gulyás neve. Rábökött ujjával, és a pincér már is eléje tette. Remek szaga van, szólt Füzes Feri. Ákost ez a megjegyzés bántotta. Mi köze hozzá, hogy remek szaga van? Erről majd ő maga győződik meg. És csak ugyan sápadt, porcogós, majdnem halotti orrát az ezüst csészébe nyújtotta a piros lé felé, lefoglalva magának ezt az élvezetet is, egészen tüdejére szippantva a bográcsgulyás illatos páráját. Füzes Ferinek igaza volt, a szaga remek, de az íze, barátaim, az íze még remekebb. Muhón elfogyasztotta, kimártogatta tányér zsemje darabokkal, akár Vejsz és társa, a díszmű kereskedő. Ilonka, kiabáltak, Ilonka, zsemjéket, sóskifliket. Ilonka jött, a vendéglős 15 éves lánya, ki a kiürült fonott kosárkákat szokta megtölteni süteményekkel. Reménytelen művészi álmaival témfelgett itt apja éttermében. Színésznő akart lenni a sárszegi kisfordi színházban, de erről a titkos vágyáról még senkinek sem beszélt, csak Zányi Imrét nézte mindig némán, boldogtalanul, és utána sóhajtva ment a másik asztalhoz. Sápat volt, mint egy vizes zsemje. Nem iszol valamit? Kérdezte környei. Nem, kérlek alássan, mondta. Én már 15 év óta nem iszom semmit. Szúnyog fölfigyelt. De ez jó, borkorcsolya, kapacitálta a főparancsnok. Megkívánja, no, öreg, egy pohárral. Talán egy kis sört, mondta Vajkai, és gára tekintett kérdően a háziorvosára. Abban kevesebb a szesztartalom. Egy pohár sört, szólt oda a borfiúnak, és utána kiabált, a legkisebb pohárral, fiacskám! Ivott pár kortyot mértékletesen. A fehér sörhab szürke bajszára tapadt, ez beszívta szájába, és lenyalta. Utána borjú szegyet rendelt, vaníliás metéltet, mely szerencsére még nem fogyott el, és kitűnő volt, majd sajtot, ementálit, és megevett nyomatékul két almát is. Nem árt meg, apa! Szólt oda mosolygó szemrehányással egyszer a felesége, kit szórakoztatott a gyógyszerész meg a színész. Dehogy árt meg, feleltek a többiek köztük Gál házi orvos is. Még egy pohár sört, indítványozták. Nem, köszönöm, elég volt, tiltakozott Ákos. Lukulusz lakoma, tette hozzá nevetve, és érezte, hogy sovány hasa egészen megtelt. Vérré vált benne, mint barátban a lencse. Környei Bálint belső zsebéből előkereste szivar tárcáját, melyen kívül vadász kutyafej volt művészi utánzatban, letolta a bőrleffentyűt, majd a két oldalt fölsorakozó szivarokat elválasztotta, szó nélkül elértette, megkínálta. Ákos kivett egy sötét, remek, tisza szivart, egész természetesen leszakította a szalagját, és meg sem várta, hogy a komikus átnyújtsa a tolkését, leharapta végét. Szájába dugta. Szolvai tűzzel szolgált. Felesége látta ezt, kisé elámult, de Gál doktor sem tiltakozott, így ő sem rontotta kedvét, tovább beszélgetett a magatársaságával. Az öreg csecsemő mohósága cucliszta szivarját, szopta nyáltól csillogó végét, ezt a zamatos keserű csecset. A füst körül hízelegte dohántól szűz szájpadlását, ismerős illatta csiklanta orrát, bódította agyát, zsongította öreg renyhevérét. Régen eltűnt ízeket ébreszte benne. Bánta is most, mit fecsegnek körötte közjogról, bécsi ármányokról, Dreyfusról, laboriról. Hátradőlt székében és emésztett. Később egyet-mást ő is bátorkodott megjegyezni. Leginkább a bőr szúnyoggal társalgott, ki rengeteg immár elsüllyedt tudása mélyéről a bor és pálinga tenger fenekéről búvárként kincseket emelt föl, és a királyi adományozó levelek középkori latinságáról néhány becses, szakszerű felvilágosítást adott, mely Ákost érdekelte. Beburkolva a füst fellegébe, meleg hangulatban gubbasztott a társaság. Az étterem már majdnem kiürült, csak ők nem gondoltak hazamenésre. Fél négy volt, mikor megjelent egy 50 év körüli ember, ki piszkos, kék puha inget viselt, dohányszín kopott felöltött, és látszólag nem is tartozhatott ehhez az úri társasághoz. Legalázatosabb szolgája, köszönt siránkozó hangon, mint egy kéregető, és meghajolt, mint egy cigány. A többiek tegezték, helyjel kínálták. Arácsi volt a színi igazgató. Eserjöt tartott kezében, melyet ilyen derűs napokon is magával hordott, talán, hogy még szánalmasabbnak lássék, talán, hogy az a vándorbotot jelképezze, melyet a nemzet napszámosai, az aktorok cipelnek bolyongásukban az országutakon. Folyton panaszkodott bajról, nyomorúságról és hangja, melyel valaha színpadi hősök keservét ordította, nyöszörgött. De azért volt egy házacskája, és városon túl egy szőlőcskéje, meg az agrárbankban, vagy 200 000 forintocskája. Napi teendőik közé tartozott az is, hogy ebéd után benézett fél órára a magyar királyba, és a városi urakkal barátkozott. Ákost, az új ismerőst azonnal kezelni kezdte. Mosolyogva, a legalázatosabb, legbarátibb mosolyjal, csodálkozását fejezte ki, hogy még nem volt szerencséje a színházban láthatni. Mi kérem, csöndesen érdegélünk, mondta Ákos, és a levegőbe nézett, szerény otthonunkban. De remélem, most megtisztel bennünket, szólt a színi igazgató, és letett az asztal egy rózsaszín jegyet. Földszinti páholyi jegy volt. Nem tudom, szólt Ákos, és a feleségre tekintett. Az asztal társaság elhallgatott. Férj, feleség tanácskozott. Ó, mondta az asszony elpirulva, nem szoktunk mi színházba járni, és furcsán vonogatta vállát. Zányi Imre megszólalt. Legyen szerencsénk, nagyságos asszonyom! Mikorra szól? Kérdezte Vajkainé. Holnap estére, sietett megjegyezni a hős szerelmes. Mit is játszunk? A gésák megy, szólt a komikus, ki Vúcsit alakította, és nagyon sok tapsot kapott ebben a szerepben. Remek dolog, mondta a Környei, nagyszerű a zenéje. Ti még nem láttátok? Nem. Sokkal jobb, mint a Kékasszony, és az az új divatos operett, a Szulamit. A zsidó operett? Kérdezte Fitymálon Füzes felé. Az, mondta Környei fejével gyökkintve, én is ott leszek. Csak nem kapok kosarat, pillogott a színház igazgatója az asszony felé, két tenyerét feléje fordítva, humorosan játszott ripacs rémülettel. Hát menjünk el, apa!
Az asszonyok parancsolnak,
jegyezte meg Ákos, általános derültség közepette, mert az a kedélyeskedés rosszul állt neki, merőben idegen volt természetétől. Bohókás mozdulattal zsebre dugta a jegyet.
Isten neki, elmegyünk, nagyon köszönjük.
Az utcán nem beszéltek arról, ami ma történt. Sem az ebédről, sem a sörről, sem a szivarról. Minden érdeklődésüket lefoglalta a holnap esti színházi előadás. Egy sarkon, hol a falon fakeretben rozsdás drót alatt be volt rámázva a színlap, megállapodtak. Figyelemmel olvasták. Gésák. Vagy egy japán teaház története. Énekes játék három felvonásban. Írta Owen Hall. Zenéjét szerezte Sidney Jones. Fordították Fáji Béla és Makai Emil. Kezdete este 7:30, vége 10 után. Zányi nem játszott, amit sajnáltak. Csak Szójvai. A többi színész nem ismerték.